Kedves hallgatom! Ézsaiás könyvétől kiindulva és folytatva az Ószövetséget, a Szentírásnak ezt a szakaszát a Biblia prófétai gyűjteményének nevezzük. Ez nem jelenti azt, hogy a proféciák Ézsaiással kezdődnek, mert vannak proféciák már a Pentateuchoszban, amit Mózes írt. Jól lehet, az előrejelző elem van túlsúlyban ebben a szakaszban. A proféták nem csak jövendőt mondtak. Őket Isten állította a nép elé a romlottság idején, amikor sem a papok, sem a királyok nem voltak méltó csatornái Isten igéjének, amelyeken átáradhatott volna az üzenet a néphez. E profétai könyvekben van történelem, költészet és törvény is, de elsődleges üzenetük a profécia. Mindegyik író, Ézsaiástól Malakiásig, Isten prófétája. Ma mesterségesen osztályozzuk a prófétákat, és egyeseket nagy prófétáknak, másokat kis prófétáknak nevezünk. Szerintem minden próféta a nagyok közé tartozik. Nem gondolom, hogy bármelyiküket a kicsinyek közé minősíthetnénk. Ez a mesterséges beosztás a könyv hosszúságát vette figyelembe, és nem a tartalmát. Némelyik kis próféta olyan, mint az atombomba. Kicsinyek lehetnek, de tartalmuk valóban hatalmas. Ezek a próféták nem csak a távoli időkben bekövetkező eseményekről beszéltek, hanem a közvetlen jövőben végbe menő helyi eseményekről is. Így kellett beszélniük, hogy megfeleljenek a prófétai tisztségnek Isten vezetése alatt, a mózesi törvény értelmében. A papokra, királyokra és prófétákra vonatkozó szabályokat Mózes 5. könyvében találjuk. Figyeljük meg a prófétákra vonatkozó rendelkezéseket. Ha pedig egy próféta elbizakodottan olyan igét mond az én nevemben, amelyet nem parancsoltam neki, vagy ha más istenek nevében szól, az a próféta halljon meg. De gondolhatnád magadban, miről ismerjük meg, hogy nem az Úr mondott egy igét. Ha egy próféta az Úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be, azt az igét nem az Úr mondotta, hanem a próféta mondta elbizakodottságában. Ne félj tőle! Mózes 5. könyve, 18. rész, 20., 21. és 22. vers. Ha a helyi esemény nem pontosan úgy következik be, mint ahogy a próféta megjövendölte, akkor hamis prófétának kell tekinteni, és úgy kell vele bánni. Bizonyosak lehetünk benne, hogy a hamis próféta üzenete nincs az ihletett Szentírás könyvtárában. A prófétai könyvek tele vannak helyi eseményekkel, amelyek már beteljesültek. Ha Ézsaiás korában éltél volna, miként tudtad volna meg, hogy ő igazi próféta volt? A helyi proféciák alapján kellett volna ezt megítélned. Nem csak távoli jövőben bekövetkező eseményekről szólt, mint például Krisztus első és második eljöveteléről, hanem helyi eseményekről is, amelyek a közeljövőben történtek meg. Ha a helyi események nem pontosan úgy mentek végbe, ahogy azokat elmondták, akkor felismerhették, hogy hamis próféta mondta azt, és a hamis prófétát agyon kellett kövezni. A prófétai könyvek tele vannak helyi, beteljesült proféciákkal. Mindegyik próféta közölt helyi proféciákat, hogy bizonyítsa hitelességét. Gondoljunk arra, hogy éles határvonalat kell húzni a beteljesült és beteljesületlen proféciák között. Amikor valamilyen proféciát mondtak, akkor még beteljesületlen volt. A proféciák közlése óta azok közül már nagyon sok beteljesedett. Az egyik legnagyobb bizonyítéka annak, hogy ezek az emberek Isten igéjét mondták, a már szó szerint 100 számra beteljesült proféciákban van. Az ember nem tudja kitalálni a jövőt. Még az időjárást előrejelzőknek is nehézségük van abban, hogy 24 órával előre megmondják, milyen idő várható, Jól lehet, mindenféle tudományos és technikai eszköz a rendelkezésükre áll ebben az előrejelzésben. Tény, hogy az időjárás jelzők közül, akiket olyan figyelmesen hallgatunk, egyikük sem maradt volna életben Izraelben, mint próféta. A valószínűség törvénye tiltja az embernek, hogy következetesen megjövendőlje a jövőt. Mindegyik bizonytalansági tényező, amit az ember hozzáad, csökkenti a pontosságot egy újabb 50%-kal. A szó szerint beteljesedett proféciák százainak példája valóban vonza az őszinte és valódi igazságkeresőket. A beteljesült profécia az egyik tévedhetetlen bizonyítéka a Szentírás szó szerinti ihletettségének. Hadd illusztráljam ezt. Tegyük fel, hogy proféciát mondok arról, hogy holnap esik az eső. Ennek 50-50 százalékos az esélye. Vagy esik az eső, vagy nem esik az eső, ez bizonyos. Most még hozzáteszek egy újabb elemet a proféciámhoz azzal, hogy kimondom, holnap délelőtt 11 órakor esik az eső. Ezzel újabb 50%-kal csökken az esélyem, hogy igazat mondok, és már csak 25% ennek a valószínűsége. De itt nem állok meg. Nem csak azt mondom, hogy 11 órakor esni kezd az eső, hanem azt is kimondom, hogy az eső eláll 3 órakor. Megint csökkentettem az igazmondási esélyemet, és már a 12,5%-nál tartok. Ha újabb elemeket adok ehhez, amíg 300 jövendőlésem nem lesz, akkor tudom, hogy ezek sohasem teljesednek be szó szerint. Senki sem tippelhet ilyen módon. Csak Isten szent lelke adhat ilyen információt. Az embernek nincs elképzelése arra, hogy ilyen jövendőlést tegyen, de Isten igéjében több mint 300 jövendőlés van Krisztus első eljövetelére vonatkozóan, amelyek már szó szerint beteljesedtek. Miért adott Isten olyan sok proféciát Krisztus első földre jövetelével kapcsolatban? A válasz logikus és nyilvánvaló. Az Úr Jézus Krisztus földre jövetele nagyon fontos esemény volt. Isten nem akarta, hogy ne ismerjék meg őt Izrael gyermekei. Isten annyira világosan megjelölte őt, hogy Izraelnek nem lehet kifogása azért, mert nem ismerte meg őt, amikor ezen a földön volt. Hadd használjak egy közvetlen illusztrációt. Tegyük föl, meghívnak engem a te városodba. Ezt kérdezett tőlem. Amikor megérkezik a repülőtérre, hogyan ismerem meg önt? Válaszul ezt írom. Egy bizonyos időpontban és egy bizonyos repülőjárattal érkezem a repülőtérre. Zöld csíkos nadrágot és kék kockás kabátot viselek. Egy nagy sárga nyakkendőm lesz és rózsaszínű ingem. Egy nagy bíborszínű virággal. Barna és fekete lesz a cipőm, és a kezemben papagájt tartok kalitkában, és a másik kezemben egy jaguárt vezetek láncon. Amikor megérkezel a repülőtérre, ugye azt gondolod, hogy képes leszel fölismerni engem a tömegben. Amikor Jézus megérkezett a földre 2000 évvel ezelőtt, akiknek volt ószövetségük, és tudták, hogy mit mondott a betlehemi vendégfogadóban történő várakozással, vagy a születéssel kapcsolatos híradás, megvolt minden szükséges tájékoztatásuk. Amikor a bölcsek odaérkeztek, keresve az Úr Jézust, az izraelitáknak legalább érdeklődniük kellett volna, hogy maguk is megfigyeljék a történteket. Eljövetele végtelenül fontos volt, és azt Isten nagyon világosan megjövendölte. A proféták végtelenül nacionalisták voltak. Megdorgálták a magas helyeken és az alacsony helyeken élők bűneit egyaránt. Figyelmeztették a nemzetet, kérték a gőgöseket, hogy alázzák meg magukat, és térjenek vissza Istenhez. Tűz és könyv vegyült üzenetükbe, ami nem csak ítélet és búskomorság volt, mert látták az Úr napját és annak bekövetkező dicsőségét is. Mindnyájan a sötétségen át néztek az új nap hajnala felé. A bűn éjszakájában látták az eljövendő megváltó és hatalmas úr fényét. Látták a millenáris királyság eljövetelét a maga teljességében. Üzenetüket a királyság fényében kell kiértékelnünk az új szövetségben. A királyság helyes szemléletét az ószövetségi proféták szemléletén át kell megszerezni. A proféták nem voltak szuperlények. Olyan szenvedélyekkel teli emberek voltak, mint mi vagyunk, de Istenért szóltak, és üzenetük ma is tévedhetetlen, és Isten ihletett igéje. Ezt alátámasztják az új szövetség írói. Péter ezt mondja, ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Péter első levele, első rész, 10. és 11. vers. Igyekszem azonban, hogy elköltözésem után is mindig megemlékezhessetek ezekről, mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének, mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ezt a mennyből jövő szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Péter második levele, első rész, 15. verstől a 21. versig. Cooper mondta, édes a profécia hárfája, túl édes ahhoz, hogy emberi érintéssel tönkre lehessen tenni. A legtöbb proféta a homályban és az ismeretlenségben munkálkodott. Nem vetítették ki személyiségüket az általuk hirdetett proféciákban. Jeremiás és Hóseás a kivétel ez alól, amit majd meglátunk, amikor tanulmányozzuk könyveiket. Ézsaiás röviden leírja saját történetét, van néhány utalás életére és szolgálatára, például Ézsaiás könyve első részének első versében találjuk azt a korszakot, amelyben élt. Uzziá, Jótám, Áház és Ezékiás júdai királyok idejében. Ézsaiás könyvének 6. részében följegyzi személyes elhívását és megbízását. Ézsaiás profétálásának kora Júdában a legsötétebb időszak volt. Uzziá és Ezékiás, mint megvilágosodott uralkodók, igyekeztek Istennek szolgálni, de végtelenül sötét volt a korszak, mert északról Asszíria királysága fenyegette őket. Izrael északi országrészét már leigázták, és a népet fogságba vitték. Ézsaiás könyve 36. részétől a 39. részig följegyzi Ézsaiás szolgálatának történeti szakaszát, amikor az asszíriai hadsereg körülvette Jeruzsálemet. E néhány személyes jellegű szakaszon kívül Ézsaiás homályban marad, amikor rámutat az eljövendőre, aki a világ világossága. Egyesek úgy vélik, hogy Ézsaiás Dávid királyi családjához tartozott. Ezt a feltevést bizonyára nem lehet igazolni. Ugyanígy állítják, hogy a zsidókhoz írt levél 11. részének 37. versében leírtak szerint ketté fűrészelték Ézsaiást. Akár igaz ez, akár nem, a liberális kritika már ketté fűrészelte őt, mint a könyv íróját. Kitalálták azt a furcsa elméletet, hogy számos Ézsaiás létezett. Ez elmélet szerint a könyvet több író hozta létre, akiket úgy címkéznek, hogy Deutero Ézsaiás és Trito Ézsaiás. A könyv nem engedi meg, hogy így szétszakítsuk, mert az Új Szövetség a könyv mindegyik szakaszából idéz, és egyetlen Ézsaiásról beszél. A kritikusok Ézsaiást úgy felszabdalták, mint a vasúti vendéglőben a gyümölcstortát. De a történelem csak egy Ézsaiásról beszél, nem kettőről, és nem háromról. Egyik barátom alaposan tanulmányozta a holtengeri tekercseket, s ő mondta, hogy Ézsaiás tekercsével foglalkoznak a legtöbbet a tudósok. Ézsaiás nagy része érintetlen, és csak egyetlen Ézsaiás mutatkozik be. Nagyon érdekes, hogy az Úr úgy intézte, hogy egy kis pásztorfiú lenyúljon egy agyagedénybe Kumránban a holtenger mellett, és kiemeljen egy tekercset, ami zavarba hozta a kritikusokat. Az Úr majd gondoskodik a kritikusokról. Hadd illusztráljam, hogy mennyire nevetséges második és harmadik Ézsaiásról elméleteket alkotni. Tegyük fel, hogy évezredek múlva majd egyes archeológusok ásatásokat végeznek a világ különböző tájain. Az egyik Kansas államban, a másik Washington DC-ben, és egy harmadik Európában végzi feltárásait. Arra a következtetése jutnak, hogy három Dwight Eisenhowernek kellett lennie. Volt a tábornok Eisenhower, a második világháború szövetséges hadainak győzelmes katonai vezetője az európai hadszíntéren. Aztán egy másik Eisenhowert az Egyesült Államok elnökévé választottak 1952-ben és 1956-ban. De még volt egy harmadik Eisenhower is, aki lebénult és szívrohama miatt elgyengült, és sok operáción esett át. Ez talán nevetségesnek tűnik egyesek előtt, és pontosan így érzem, amikor hallom, hogy a kritikusok három Ézsaiásról beszélnek. Természetesen csak egy embert nevezhetünk Dwight Eisenhowernek, aki bármilyen ellentmondás nélkül betölti az összes fönti kívánalmat. Ugyanez a helyzet Ézsaiással kapcsolatban is. Ézsaiás proféciája nagyon döbbenetesen hasonlít az egész Bibliához, amit a következő módon párhuzamba lehet vele állítani. A Bibliának 66 könyve van, Ézsaiásnak 66 fejezete. A Biblia ószövetségi részében van 39 könyv, Ézsaiás könyvében 39 fejezet foglalkozik a törvénnyel és Isten kormányzásával, majd a Bibliában 27 újszövetségi könyvet találunk, és Ézsaiás könyvében 27 fejezet foglalkozik a kegyelemmel és Isten megváltásával. Ézsaiás könyvéből 66 közvetlen idézet van az újszövetségben. Egyesek 85 ézsaiási idézetről és utalásról beszélnek az újszövetségben. Az újszövetség 27 könyve közül 20 könyv idéz Ézsaiástól. Az újszövetség 12 könyvében közvetlen idézetek találhatók. Ézsaiás átitatja az újszövetséget, mint valamilyen kiemelkedő színes fonal a gyönyörű mintában. Ézsaiást Isten szent lelke beleformálta az újszövetség kősziklájába. Ézsaiást gyakran használják, hogy aláhúzzák azokat az újszövetségi fejezeteket, amelyek Krisztusról beszélnek. A 36. fejezettől a 39. fejezetig a történelmi közjáték megszakítja a proféciák sorozatát, és a történelmet jegyzi föl. Még a nyelvezetük is eltérő. Inkább prózai formában fogalmaznak, nem költői formában. A harmadik és utolsó főbb szakasz, a 40. résztől a 66. részig terjedő igéket öleli föl, amiben visszatér a költői forma, de más, mint az első főbb szakasz. Az elsőben találjuk Isten ítéletének és igazságos kormányzásának leírását. Az utolsóban Isten irgalmáról, szenvedéséről és az azután következő dicsőségéről van szó. Itt minden kegyelem és dicsőség. A kezdő vigasztaljátok kifejezés megadja az alaphangot és az ütemet. Ez a szakasz okozta, hogy a liberális kritikusok kitalálták a Deutero-Ézsaiás elméletet. A témaváltozás nem teszi szükségessé a szerző változását. Érdekes, hogy 1900 éven át nem szóltak második Ézsaiásról. János utal erre a szakaszra, mint aminek a szerzője Ézsaiás. Erre ő így felelt: én kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. János evangéliuma, első rész, 23. vers. Ami Urunk szintén úgy utalt erre a szakaszra, mint amelynek a szerzője Ézsaiás. Lukács evangéliuma, 4. rész, 17. verstől a 21. versig. Fülöp ebből a szakaszból vette a fejezetet, hogy Krisztusnak megnyerje az etiópiai főembert. Apostolok cselekedetei, 8. rész. Számos más utalás is van, ami aláhúzza Ézsaiás szerzőségét. Imádkozzunk! Kegyelmes édesatyám! Most, hogy elkezdjük az Ézsaiás könyvének tanulmányozását, szent lelked vezetését kérjük, hogy mindenben rád hallgassunk, és amit hallunk és tanulunk, megjegyezzük, és alkalmas időben aszerint igyekezzünk élni, gondolkodni, cselekedni, és válaszolni a kérdésekre. Segíts meg, hogy áldással járjon Ézsaiás próféta könyvének tanulmányozása. Ámen.